Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 474. számú dicséretünket énekeljük. 474. számú dicséretünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 167. számú dicséretünk mindhárom versét énekelve. 167. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele első részéből, a harmadik verssel kezdődő és a hetedik verssel bezáródó rövid igeszakaszból. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében keresztül, az igén keresztül szólal meg, és szólít meg bennünket. És tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére válaszoljunk. Válaszképpen jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk, hogy vasárnap van. Hálát adunk, hogy te beszélni akarsz velünk. Sokféle élethelyzet, kényszer, vágy, szomjúságával jöttünk ide. Kérünk, üdíts fel minket. Nyisd meg fülünket, hogy hallgathassuk igédet. Töltsd meg ajándékaiddal üres kezünket és szívünket, mert mi mindnyájan rád vagyunk szorulva. Ha te nem adsz, akkor semmink sincs, Urunk. De te gazdag Isten vagy, és mindazok számára meg is mutatod a te gazdagságodat, akik téged hittel segítségül hívnak. Most külön is kérünk a közöttünk lévő gyászolókért. Vigasztaló szent lelked, töltse be szívüket. Életet munkáló beszéded, vigasztalja meg bensejüket. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy te a mi atyánk vagy, és hogy meghallgatod gyermekeid kiáltását. Köszönjük, hogy most a miénket is. Köszönjük, hogy mindebben bízhatunk, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 475. számú dicséretünket énekeljük. 475. számú dicséretünket, így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből. Olvasom a 103. Zsoltár első 5 versét. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, gyülekezeti közösségünk évnyitó igéje, amelyet aztán mindannyian, akik itt lehettünk ezen az istentiszteleten, ezen a nagyon fontos istentiszteleten, hiszen úgy kezdjük mindig az évet, hogy Isten áldását kérjük rá, azért jövünk össze. Az év első napján, és ezen a napon, azon az Isten tiszteleten az imádságról hangzott az ige, és a közös ige, amely minden atyafi kezébe oda került ajándékképpen, hogy egész évben ott legyen előtte, ez az ige volt, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen imádkozzatok. Az is elhangzott ennek az ige hirdetésnek a keretén belül, aminek a szívem különösen is örült, és hálás voltam érte, hogy az imádság dolgáról, kérdéséről visszatérően újra hangzik majd közöttünk ige szolgálat. Sőt, amikor a január 1-i szokásos köszöntést elvégeztük fönt a gyülekezeti nagyterembe, akkor a gyülekezet megválasztott lelkipásztora beszélt a tervei között arról, hogy újra elindul majd valamilyen formában a sok-sok gyülekezeti rétegcsoport alkalmain túl. Az, hogy havonta egyszer legalább jöjjünk össze hívő emberek, rendszeresen imádkozó emberek, találkozzunk és tartsunk egy-egy ima órát. Nagyon-nagyon fontos dolog. Szüntelen imádkozzatok, ez volt az évnyitó igénk, és ez a látszólag lehetetlen. Mi az, hogy szüntelen? És teljesíthetetlen. Bibliai felhívást, felszólítást lehetségesíti, ha meggondoljuk, hogy amikor imádkozunk, miért csináljuk? Nyilván vannak olyanok itt, akik rendszeresen minden nap imádkoznak. Talán olyanok is vannak, akik, ha nem is rendszeresen, de néha imádkoznak. Talán olyanok is, akik soha szabadon imádságot nem mondtak még, mert nem is szoktak. De legalább elmondják az úri imádságot, a mi atyánkot. Néha. Vagy mielőtt a kanalat a levessel együtt a szájukba veszik, elmondják az, úr, az asztali áldást. Az imádságot. Vagy eszükbe jut, hogy valamikor az édesapjuk, édesanyjuk, nagyapjuk, nagyanyjuk lefekvés előtt odaült az ágyuk szélére, és megtanította őket egy éjszakai imára. Ha meggondoljuk, hogy ha egyáltalán imádkozunk, azt miért is tesszük, miért szoktunk imádkozni, akkor rájövünk, hogy valamiért imádkozunk, vagy valamivel szemben imádkozunk, hogy megtörténjen valami, vagy hogy meg ne történjen valami. Alapvetően ez a két dolog hajtja az ember lelkét, ha imádkozik. Valamiért, vagy valaminek az elkerüléséért. Valamiért, vagy valamivel szemben. És így aztán mondunk Isten dicsőítő, magasztaló hálaimát. mondunk Istentől kérő imát. Mondunk Istennek bűnt valló imát. Mondunk másokért könyörgő imát. Ezeket valamiért, vagy valamivel szemben fogalmazzuk meg. Igen, valamivel szemben, például amitől félünk, ami miatt aggódunk, valamivel szemben, hogy be ne következzem, hogy meg ne történjem, hogy meg ne essem. Vagy valamiért mondjuk az imát, mert rájövünk, hogy amiért imádkozom, azt azért mondom, mert felfedeztem, hogy amit szeretnék elérni, ahhoz magam, a magam ereje, a magam lehetősége, a magam képessége kevés. Az imádságok születése és elmondása mögött ez a két fő mozgató van. Kedves testvérek, a most felolvasott 103. Zsoltár néhány verse, talán miközben olvastam és sikerült figyelni, akkor azt érezhettétek meg, hogy ez valahogy kilóg a sorból. Ez egy különös imádság. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad én lelkem az Urat. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ugye nem így szoktunk imádkozni. Vagy talán ilyen imát még sose mondtunk. Kedves testvérek, ez az ima Istent magasztalja, dicséri, hálát ad neki. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Miért mondja ezt az imádságot, aki elmondta? Miért magasztalja az Istent? Nekünk olyan ritkán jön a szánkra, ha már imádkozunk, hogy dicsőítsük az Istent, hogy magasztaljuk, hogy áldjuk, hogy hálát adjunk neki. Nyilvánvaló, hogy ezzel az emberrel, aki ezt az imádságot elmondta, történt valami nagy dolog. És ezért mondja ezt az imádságot, ezt a különöset, ezt a rendkívülit. Történt velem valami nagy dolog vele. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Az az ember érzése, ahányszor elmondom ezt az egy-két ige verset, hogy valami óriási élmény lehetett, ami történt vele. Valami egészen rendkívüli élmény. És talán azért nem mondunk soha ilyen imát, mert velünk sose történt még semmi olyan különös nagy élmény, amiután a bensőnk megfogalmazná, kimondaná ezt a különös imaformát. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Tulajdonképpen Jézus, amikor idézi a nagy parancsolatot, ugyanerről beszél, amikor azt mondja, hogy nem szoktuk mi ezt végig gondolni, hogy melyik a nagy parancsolat, és Jézus azt mondja, hát tudjátok, szeresd az Urat a te Istenedet, de nem fejezi be, hanem elmondja, hogy hogyan. Szeresd az Urat a te Istenedet. Most figyeljetek, mit jelent szeretni az Istent. Mert a keresztény blabla szalad a szánkon az Istenről. Azt mondja, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeretjük így az Istent? Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm. Arról beszél ez, hogy valami óriási, megrendítő, nagy dolog történt az imát mondó ember bensejében. Ha lesz időtök, vagy kedvetek hozzá, vagy kíváncsiságotok, akkor vegyétek elő a Bibliátokat. Azt egyébként is jó elővenni. Nem akkor, amikor a port le kell törölni, nem amikor valami nagy gond szalad az emberre, és azt mondja, jaj, van valami Bibliám is nekem, megnézem már, hát, ha van benne, vagy a szerencse keréknél nyomok egy gombot, vagy a Bibliát lapozom, valami csak összejön. Érdemes végigolvasni ezt a Zsoltárt. Ebben a Zsoltárban egyetlen egy kérés sincs. Ez egy imádság, amelyikben nincs kérés. Mondtunk valaha ilyen imát? Egyetlen egy kérés sincs benne. Mi történhetett ezzel az emberrel, hogy egy olyan imádságot mond el, amelyikben folyik ki a lelkéből, a szívéből a magasztalás, a hálaadás, az öröm, a boldogság, és egyetlen egy dolgot se kér Istentől. Valami nagy dolognak kellett történnie ezzel az emberre. Ismered ezt? Ismered, amikor jön az imádság szava a lelkedből, és eszedbe nem jut kérni? Ahhoz ugyanis valami nagy dolognak kell előtte az emberrel történni. Ez az ember csak, aki ezt az imát mondja, csak magasztalja az Istent, hálát ad neki, bárcsak tudnánk így imádkozni. Bárcsak tudnánk így magasztalni az Istent és áldani őt. Azért van annyi áldatlan élet, mert az Istent nem áldják az emberek. Mert az Istennek semmit nem köszönnek meg az emberek. Mert az emberek nem hálásak Istennek semmiért. Ezért, ha mégis imádkozunk, az javarészt abból áll, hogy kérünk a lelki segélyszolgálattól, vagy a mennyei automatától. Csak magasztalás és hála. Nyilvánvalóan valami nagy dolog történt ezzel az emberrel, és azért mondja el ezt az imát. Valami nagy dolog. Drága testvérek, mi csak kérhetjük Istent. De most ebben a percben is megteheted, itt. És csendben kérheted, hogy történjen a te életedbe is végre valami nagy dolog. És megkaphatod. Kérheted, hogy történjen végre a te életedben is valami. Hadd történjen valami úgy, hogy elmondhassam én is a Zsoltárossal együtt szívem, lelkem mélyéről, hogy áldjad én lelkem és egész bensőm az Urat. Áldjad én lelkem, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Az egész bensőm, és ezt most mondom azoknak is, akik szomorúak, mondom azoknak is, akik fáradtan érkeztek ide. veled is megtörténhet az, ami után az egész bensőd ezt az imádságot a sajátjaként el tudja mondani. Áldjad én lelkem, és egész bensőm az Urat. Áldjad én lelkem, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mint egy csak levegőt vesz az ima elején, amikor így folytatja a levegővétel után. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ebben az imádság mondat részben az a különös, hogy itt magát biztatja az imádkozó. Most hadd biztasson Isten bennünket. Mert a kettő a legszorosabb összefüggésben van. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Testvérek, ez egy olyan hívő ember imája, aki már ismeri a saját szívét. Azt mondja a Biblia a szívünkről, ellentétben, mint hogy mi gondolkozunk a szívünkről, azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. Nem úgy igaz, ahogy gondoljuk, nem úgy, ahogy olvassuk, ahogy halljuk, hogy a te szíved, az a jó szíved. Azt mondja a Biblia a szívünkről, vigyázz, csalárdabb a szív mindennél. Ez a hívő ember azért biztatja önmagát, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről az Istennek. Mert ez nagyon könnyen megy. De sokszor kiszalad a szánkon emberekről, ez egy hálátlan ember. Hallottam szülőktől, hálátlan ez a gyerek én hozzám. Pedig mennyi jót tettem vele. Hálátlanok az emberek. Mit gondolsz, hányan mondják rólad? A hátad mögött. Hálátlan ember. Mennyi jót tettem vele. És vajon, amikor imádkozunk, mennyi hálaadást kap tőlünk az Isten? Pedig megvan írva a Bibliába, testvérek. Mit van ember, amit ne úgy kaptál volna? Hozzáteszi a Biblia válaszul, semmit. Mindent kaptál. Egy másik helyre ezt mondja a Biblia. Minden jó és tökéletes adomány és ajándék onnan felülről, Istentől száll alá. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Bizony a nehéz és fájdalmas dolgok maradnak mélyen beírva az ember emlékezetébe és gondolataiba. A fájdalmas dolgok maradnak meg. És a nehezek. Ha minél idősebb embert hallgatsz meg az életéről, jól megfigyelheted ezt. Mennyi mindenem ment keresztül, mennyi fájdalom érte az életébe, mennyi bántás szántott mélyen a lelkébe, és nem tudja elfelejteni. Pár héttel ezelőtt a hivatalban beszélgettem valakivel, egy idősebb nőtestvérrel, túl a 70-en, aki arról beszélt, hogy fiatal korában, meg fiatal asszony korában milyen iszonyatos sérelmek érték. És csak mondta a sérelmeit, a fájdalmait, a szerintem megbocsáthatatlan bűnöket, amiket emberek elkövettek ellene. Testvérek, az emlékeinket a negatív történések uralják. Ha valakinek az életedről beszélni kezdesz, miről beszélsz vele? A fényről, a napsugárról, a tavaszról, a szépről? Nem. Nem. A gondolatainkban, a lelkünkbe a fájdalmak mélyen bele tudnak vésődni. Az örvendetes dolgokat pedig könnyen elfelejtjük. Hadd legyen most másként ezen az órán. Hadd legyen most másként. Gondolkozz el, mi mindenért tartozunk hálával Istennek. Szálljunk rá mindnyájan most néhány percet. Vagy ha most nem akarod, arra kérlek, szállj rá egyszer egy órát az életedből. Vegyél elő egy papírt, ceruzát, és kezd el leírni, hogy mi szép, gyönyörű, emlékezetes, csodálatos dolog történt életedben már veled. Kezd el írni. Százat meg százat fogsz leírni. Milyen érdekes, hogy mégse erre emlékezünk. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről, biztatja magát az imádkozó ember. Ha majd összeírod, meg fogod érteni ezt az imát. Áldjad én lelkem és egész bensőm az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tudjátok, én néha azt csinálom, hogy vannak nekem fiatal korom óta eltett dolgaim. Felnőtt gyerekeim óvodáskori rajzai. Kis butaságok. A növekvő gyermekeim képei rajta egy-egy írással. Bocsánat, hogy személyes dolgokról beszélek. A feleségemtől kapott gyönyörű igék. Néha csak veszem egyiket a másik után, és olvasom. A fiamtól kaptam egyszer egy levelet, talán egy hete került újra a kezembe valamiért. Azt írtam a borítékra, hogy ezt már kétszer végigolvastam, de mindig sírtam. És ez van mögötte még. Vajon el tudom-e valaha olvasni sírás nélkül? Semmi jó téteményéről Istennek el ne feledkezzél. Lehet, hogy nem olyan már a kapcsolatod azzal, akivel élsz. Nem olyan a kapcsolatod a gyerekeiddel. Megváltoztál te magad is, ő is, ők is. A tested is, a körülmények is. El ne feledkezzél Istennek semmi jó téteményéről. Írd csak le, írd csak össze, és mielőtt a szád elkezdi a szokásos panasz áradatot, az igazságtalanságokat, amik veled történtek, a keserűségeket, a megbántásaidat, a fájdalmaidat, a veszteségeidet. Vedd elő a listát, és szép nyugodtan olvasd végig. El ne feledkezz az örvendetes és gyönyörű, szép dolgokról, amik történtek feled. Ne engedd, hogy kiessenek az emlékezetedből, mert a helyére a fájdalmak könnyei fognak behúzódni. az Istennek való hálaadás helyére az Isten ellenes lázadás és alaptalan vádak romboló keserűje. Minél több dologról, amit Istentől, mint jó adományt kaptál, nem feledkezel el. A szívedben a hála és az ajkadon az Isten dicsőítés fog megszólalni. Hadd emlékeztesselek magammal együtt minnyájunkat, csak érintve Isten megannyi jó téteményére. Mindent tőle kaptunk. Na, néhányat hadd soroljak. Nem mondok hozzá semmit, csak a te életedet. Hát az életedet Istentől kaptad. Nem szerezted, nem akartad, nem ügyeskedtél érte, nem kiérdemelted. Istentől kaptad az előtted sokféleképpen kinyílt szép világot. A szüleidet, a testvéreidet, a családodat, ifjúságodat, szépségedet, reményeidet, álmaidat, a jövőt, sikereidet. Istentől kaptad a társadat, akit szerettél és aki szeretett, a gyermekedet, az iskoládat, a tanáraidat, a szabadságot, a gyógyulást, meg annyi betegségből. Istentől kaptad a reményt, az eredményeit, a megbecsülést, amivé lettél. Soroljam, hosszú a sor, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kezdj hozzá végre. Ne így ülj, így jöttél be, így is mész haza. Áldja a lelked az Istent. Mennyi jót tett veled. Mennyi csodát tett veled, mennyi ajándékot adott neked. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Az eredeti bibliai szövegben itt kettős pont van. Ugye, ami azt jelenti, hogy jön a folytatás. Hát igen. Mert amit én most itt felsoroltam, ahhoz képest, ami most jön, mind csak bevezetés, ilyen pici. Mind. Jön a summum bonum, jön a legfőbb jó, hogy miért áldjad én lelkem az Urat, és miért ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Jön a legnagyobb jó téteménye. Ha minden jót megköszöntél Istennek, akkor még mindig nem köszöntél meg semmit ahhoz képest, ami tulajdonképpen az egyetlen jó, amiért az imát elmondja a zsoltáros, amiért magasztalja és áldja az Istent. És hogy értsük, mielőtt kimondanám, hogy miről van szó, hadd emlékeztesselek arra bennőtöket, hogy tulajdonképpen Isten minden ajándéka egy gyöngy, de egyszer Jézus mondott egy példázatot az igaz gyöngyről, abból csak egy van. Isten minden ajándéka gyöngyszem nekünk. De van egy igaz gyöngy, egy mindennél több. Itt van a kettős pont. Aki megbocsájtja minden bűnödet. Ez a legnagyobb. Ez mindennél nagyobb. Ez nagyobb, mint az összes együtt. Ez a fő dolog, a lényeg. Ez az igaz gyöngy a Bibliában. Hogy megbocsájtja minden bűnödet. Ez Isten legfőbb ajándéka. Isten első számú jó téteménye az ember felé, hogy megbocsájtja minden bűnödet. Ezért ad hálát az imádkozó. Ő már tudja, hogy minden jó felett van egy legfőbb jó. Isten minden jó téteménye és jó ajándéka fölött van egy legfőbb jó téteménye és egy legfőbb ajándéka. Mert Isten első számú jó téteménye az emberrel a bűnbocsánat. Ezt hirdetem teljes bátorsággal most neked. Isten legfőbb kincsét, ajándékát, a bűnbocsánatodat. Istentől mi semmit nem követelhetünk. Isten felé semmilyen igényünk nem lehet. Nem lehet. Nincs, nem lehet. Isten előtt nem állhatunk ugyanis másként, csak bűnösként és adósként. Csak így, sehogy másként. Mert hogy azok is vagyunk minnyájan. Velem kezdődően. Mind kivétel nélkül. Nehogy másként gondold, hogy odaállhatsz Isten elé. Hogy követelhetsz, hogy neked valami jár. Azért csodálatos ez az ige testvérek, mert anélkül, hogy kérné, kapja a legfőbb jót, amit Isten egy emberrel tehet. Hogy megbocsátja a vétkeit. Testvérek, a bűnkérdést sohasem tudta az ember megoldani, és sohasem fogja tudni megoldani. Építhet börtönöket, átnevelő táborokat, bezárhatja pszichiátriára az embert, csinálhat vele, gyógyszerezheti, ijesztgetheti, könyöröghet neki, fenyegetheti, agyonverheti, akkor se tudja megoldani a bűnkérdést. Mert nem lehet. Mert nem lehet. És most azt halljuk, hogy az Isten magára veszi életünk csődjét, hogy Isten Jézus Krisztus keresztjén, rajta a kereszten elrendezte a bűntartozásomat, a tiédet is. Kifizette. Persze vihetett tovább. Persze ezután is lehet azt mondani, hogy hát ez bolondság. Nem érdekel. Mindent lehet. Mindent. Csak mindennek következménye van. Mindennek ára van. A magadon maradó bűnöknek is van ára. És a rólad levett bűnöknek is, amiket Jézus magára vett, hogy ne maradjon rajtad egy se. A bűnkérdést Isten irgalmasan a kezébe vette, és megadja a megoldást. Mi is történt a zsoltárossal, amiért ő egész bensejével magasztalja az Urat, és hálát ad neki, egész lelkével áldja az Istent. A csodák csodája történt vele, ahogy a kórusunk énekli egy szép számban. Ő az Úr csodák csodája. A csodák csodája történt a zsoltárossal. Megbocsátotta Isten a bűneit. És attól kezdve, én emlékszem rá magam életéből, azt hittem elszállok. Komolyan mondom, az valami elképesztő dolog volt. Mert szabad lettem. Nem úgy, ahogy a liberálisok hazudják, olyan szabadság nincs. De bűnszabadság Isten által van. a bűnbocsánat. Azért különös és gyönyörű ez az imádság, mert a legnagyobbért mondja el a hálaimát. Nincs nagyobb dolog, amit megköszönhetünk Istennek, mint hogy megbocsátja a vétkeinket. És meggyógyít minden betegségből. Rákos betegeink vannak, súlyos szívbetegeink vannak. Mit jelent ez az ige? Még azt csak el lehet fogadni, hogy megbocsátja a vétkeinket, de mi az, hogy és megbocsátja minden betegségünket, meggyógyítja minden betegségünket. Kedves testvérek, a betegség és a nyomorúság a Biblia szerint soha nem tart örökké, csak ideig és óráig való. A halálunkig hordozott betegségeket is csak ideig, óráig kell hordoznunk. Van úgy, hogy valaki megláthatja a földi életében a valóságos meggyógyulását bármiből. És van, akinek ez csak a halála után, az örökké valóságban lesz valóság. Hogy megbocsátotta nem csak a bűneimet, hanem minden betegségemet is. Kedves testvérek, ezért merünk mi haldokló emberek ágya mellett is beszélni arról, hogy meggyógyítja a betegségünket, mindent, és megbocsátja a vétkeinket, mindet. Hiszünk abban a megváltó Krisztusban, akiről ez van megírva, a betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünk büntetése rajta van, és sebeivel gyógyulánk meg. Jézus megváltása teljes testestől, lelkestől kivált a halálból. Van úgy, hogy látássá lesz ígérete itt a földön, és van úgy, hogy ennek látása itt a földön elmarad. Mégis igaz lesz, meggyógyítja minden betegségedet. Már csak egy dolgot lehet valaki azt fogalmazódott meg, hogy fura Isten az Isten, ha szüksége van arra, hogy én hálát adjak neki, meg hogy magasztaljam, meg hogy dicsőítsem. Hát nincs is szüksége rá. E földi uraknak, nagy embereknek nagy szükségük van rá, hogy magasztalják, áldják, dicsőítsék őket, majd bele halnak, hogy így történjen. Meg kisebb emberek is majd bele halnak, hogy ez így történjen. Istennek nincs szüksége rá. Nekem van. Nekem van szükségem rá, hogy magasztaljam Istent, és hálát adjak neki, mert ha ezt tudod tenni, az fog történni, hogy elűzi belőled a ködöt. Kitisztítja a szomorúságot belőled. Kiszabadít a reménytelenségek megkötözöttségéből. Általa új erőket nyersz. Miért nem próbálod ki? Hát, ha igaz, képzeld el. Hát, ha igazat mond az Isten. Hát, próbáld ki. Mit veszíthetsz? Mindent nyerhetsz. A megtapasztalt bűnbocsánat és az ezért való hálaadás megújítja az életünket. Ezért fejezi be így Megfiadalodik az ember, a keresztény ember. Szárnyra kell, mint egy sas, és repülni kezd. A vén is, mert belül lesz minden új. Isten magasztalása, hálaadás, dicsőítése téged fog meggyógyítani. Téged tesz szabaddá. Téged tesz örvendezővé. Te leszel az, aki jársz, és nem fáradsz el, és olyan leszel, mint egy ifjú, aki még repülni is tud lelki értelemben. Olvastam egy történetet, és ezzel befejezem, egy asszonyról, akit ott hagyott a férje, végtelenül összetört, és évekig ebben az összetörettetésben élt, és egyszer megjelent a gyülekezetben, és látta a lelkész, hogy rá se lehet ismerni. Gondolta, hazajött a férj annyi év után. És oda ment hozzá, félrevonta, és azt kérdezte, megjött a férje, mert látom, milyen boldog. Ó, nem, ennél nagyobb örömért. Milyen nagyobb örömért, te új férfi? Nem. Megbocsátotta Isten az én vétkemet. Azt nem tudom, hazajön-e, örülnék neki. De van egy mindenek fölött való öröme már az életemnek. Az én bűneimet megbocsátotta az Isten. Új év első vasárnapján ez a legfőbb jóval jött megajándékozni az Isten. Mered hinni, akkor csendben mondhatod. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátotta az én bűneimet, dicsőség neki érte. Imádkozzunk. Mit is mondhatnánk Krisztus Jézus neked, aki azért jöttél erre a világra, hogy Isten legnagyobb jó téteményét elhozd a maga testében, amelyet engedtél keresztre feszíteni, hogy ne nekünk kelljen ott feszülnünk a bűneink miatt. Magadra vetted Isten ítéletét, amelyet mi érdemeltünk volna, hogy ne ránk sújtson az ítélet. És átmentél a halálon, hogy a húsvéti feltámadásba világossá tedd, nem a halálé az utolsó szó, az legyőzetett. És megnyílt számunkra is az élet és a halhatatlanság. Dicsőség neked, Jézus, ezért. Köszönjük, hogy ezt a csodát, mint jó hírt hirdettetted ma közöttünk. Köszönjük, hogy van Biblia. Köszönjük, hogy van ige és ige hirdetés. Köszönjük, hogy odahajthatjuk magunkat hálaadással eléd. És fogadd el most tőlünk, hogy mindent köszönünk neked, hiszen mindent a te atyai jó kezedből vettünk el. Dicsőség neked érettel. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő héten a következő gyülekezeti alkalmainkat tartjuk meg. Szerdán 7:30 a kórus próbál, vasárnap délelőtt 10 órakor istentiszteletünk van, ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, majd 11:30-tól a kórus próbál. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a karácsonyi borítékos hála áldozatról el ne feledkezzünk. Jelentkezés konfirmációra 12. életévét már betöltött fiatalokat hívjuk konfirmálni, illetve azokat, akiknél elmaradt a keresztelés és a konfirmáció akkori ifjú korban. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Gyászoló emlékezők vannak közöttünk, elhunyt Ferenci Mária testvérünk, aki 77 évet élhetett. A József Attila iskola tisztelt és megbecsült pedagógusa volt, kitűnő szakember, a Pesterzsébet gyermekeiért díj birtokosa. Hosszú szenvedés után hagyta itt az övéit, férjét, akivel több mint 5 évtizedet élhettek együtt, szeretett gyermekeit, Máriát, Kingát és Józsefet, unokáit, testvérét és családját, volt tanítványait. Hálás szívvel köszönjük meg őt Istennek, a vigasztalás igéje Jézus Krisztus ajkáról így szól, aki hisz én bennem, ha meghal is él az, és aki csak él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A himnusz éneklés előtt egyetlen egy verset énekeljünk el, a 200. Zsoltárból, a 200. dicséretből az első verset, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.